Folytatódik az Aréna, vendégünk továbbra is Bogán László közgazdász, egyetemi tanár, akivel a hírek előtt egy hosszú távú stratégiáról, illetve pontosabban ennek a távú stratégiának a szükségességéről beszélgettünk, de ha kicsit rövidebbre tekintünk, akkor maradjunk még 2008-án, hiszen ezzel kezdtük a beszélgetést, és talán megkockáztathatjuk azt, hogy a gazdasági szakértők és a közgazdászok egy meghatározó hányada azért azt mondja, hogy a jelek szerint azért a 2008-as év talán jobb lehet a magyar gazdaság Magyarország szempontjából, vagy Magyarország számára, mint a volt a 2007-es. Már csak azért is, mert ugye, hogy a 2007-es évben azért a gazdaság egyfajta gödörbe került, tehát igen, a gazdasági növekedés igen, a mélypontot elérte, tehát innen azt mondják, hogy már csak felfelé lehet majd mozdulni, igen, és talán esély van arra, hogy a nemzetgazdaság egészen szempontjából meghatározó export is bővülhet, és talán nem várható újabb ilyen 5-6% körüli reálbér csökkenés sem. Tehát ezek talán mégiscsak pozitív kilátások lehetnek a jövő esztendőre vonatkozóan.
Igen, hát kétségtelen az, hogy ebben az évben valószínű a rendszerváltás időszakának egyik legnehezebb évét zárjuk le. Egészen biztos, hogy a gazdasági növekedés 10 éves mélypontra került, tehát minden becslés szerint 2% alatt lesz a gazdasági növekedés, de ha már itt tartunk, azért nem állt azzal szembesülni, hogy ugye ez a makro átlag, mármint ez a valószínű mondjuk 1,8% körül lehet, nagyjából ebben egyeznek meg a szakértők az ezévi gazdasági növekedéssel kapcsolatban, de ez a gazdaság egészének az átlaga, és mögötte azért elég jelentős szórás van. Ugye azt tanultuk az iskolában annak idején, az egyetemen, ugye, hogy az átlag az csak az egyik mutató száma egy sokaságnak, szóval azért azt is látni kell, hogy miféle szóródás van, miféle eltérések vannak mögötte. Emögött az önmagába véve is rendkívül alacsony növekedési ütem mögött, ugyanis nagyon eltérő dinamikákat különböző, most hogy fogalmazzak így, talán furcsán hangzik, hogy a különböző gazdaságok, mert az, amit magyar gazdaságnak látunk, az azért korán sem olyan egységes, mint amilyennek feltételezni szoktuk. És itt legalább 3 gazdaságot kellene megkülönböztetni. Az államgazdaság, ha úgy tetszik, ami azért egy jelentős szektora a gazdaságnak, tehát kb. 800 ezer ember dolgozik ott az egész egészségügyi oktatás és a többi. Tehát ez egy komoly gazdasági szektor. Nos, az, tehát emögött a mondjuk akkor 2% alatti gazdasági növekedés mögött, ennek az államgazdaságnak legalább 15, de lehet, hogy 20%-os visszaesése húzódik meg. Az úgynevezett magyar gazdaság, ez többnyire a magyar kis- és középvállalkozások, részben a mezőgazdaságban tevékenykedők és a többi. Itt szintén egy kb. 5%-os visszaesés itt a mezőgazdaság teljesítményében, ugye azért természeti tényezők is belejátszottak. Tehát itt szintén egy kb. 5%-os visszaesés van, míg alapvetően a multinacionális vállalatok által üzemeltetett, exportvezérelt magyar gazdaság, ezt egy kicsit azért idézőjelbe kell azt hiszem tenni, az viszont ebben az évben is minimum 10, de inkább 12%-os növekedést produkált. Tehát azért azt látnunk kell, hogy amikor a makroátlag az elmúlt...
És tudjuk, hogy itt egyébként is nagyon komoly szerkezeti aránytalanságok vannak, hiszen itt a multinacionális szférában termődik ugye a profitnak a 90%-a.
Így van. Ezt azért nagyon fontos tudni, és azért emellett azt is tegyük hozzá, hogyha a rendszerváltás egész időszakát egyben szemléljük, tehát ezt a lassan most már 20 évet, hiszen azért 88-tól, ez fontos tudni, hogy és tényleg 20. évét ünnepeljük annak, idézőjelbe téve, hogy 88-tól Magyarországon hivatalosan be van vezetve a kapitalizmus, ugye az átalakulási és társasági törvénye 88-tól külföldi tulajdonú és magyar tulajdonú magánvállalatok is teljesen szabadon létrejöhetnek. Tehát bizonyos értelemben 20 éves a legújabb kori magyar kapitalizmus. És erre az időszakra, azért ezzel az időszakkal kapcsolatban érdemes elgondolkodni azon az adaton, hogy ebben a 20 évben a reálbérek, tehát ha úgy tetszik a munkaerő tulajdonosok jövedelmei, azok éves átlagban mindössze 0,7%-kal növekedtek, ami lássuk be azért rendkívül alacsony.
Ebben ugye a statisztikák azt mutatják, hogy 2001 után volt egy nagyon markáns reálbérnövekedés.
Ez igaz. 30-40%. Igen, csak ugye nagyon fontos tudni ehhez, hogy ez ugye 2001-ben indult el, csak hogy 2000-ben, hát ugye itt nem tudjuk megmutatni a tisztelt rádióhallgatóknak.
Megpróbáljuk elmesélni.
Igen, hoztam grafikonokat ezzel kapcsolatban. Tehát azért azt nagyon fontos tudni, hogy 78-tól a reálbérek Magyarországon szinte folyamatosan csökkentek, és aztán ugrásszerűen csökkentek 95-96-ban kb. 20%-kal a Bokros csomag nyomán, és ezért nagyon fontos látni, hogy 96-ban a magyar átlagos reálbér a 30 évvel ezelőtti szinten volt a 66-os, tehát a 30 évvel azelőtti szinten volt azonos, és ezt követően is csak nagyon lassan emelkedett 2000-ig, és 2000-ben bármilyen meghökkentő, 2000-ben is a 30 évvel ezelőtti állapotban volt, tehát az 1970-esnek felelt meg. Amiből az következik, hogy igaz, hogy utána ugyan nagyon meredeken, ez kétségtelen, hogy 3 év alatt 32%-kal, tehát 2001-2002-2003-ban 32%-kal nőtt, de még ezzel együtt is, és aztán ugye 2004-ben visszaesett, 2005-2006-ban megint növekedett, most viszont megint csökken, és ennek következtében bármilyen meghökkentő, gyakorlatilag visszajutunk a kiinduló pontra. Tehát 2008-ban a most bekövetkező csökkenés nyomán újra a 30 évvel ezelőtti szinten lesz. Most gondoljuk el, hogyha nincs tehát ez a 32%-os. A 78, így van, 2008-ban, így van, 2008-ban, ezt úgy kell elképzelni, hogy 40-szeresére nőttek a bérek, mert 3000 valahány forint volt akkor, de 40-szeresére nőttek az árak is, amit mondjuk a BKV egy árának 200-szorosára való emelkedésével jól lehet szemléltetni. Tehát a dolog lényege az, hogy a 2008-as egykeresőre jutó reálbér, az pontosan azonos lesz reál értékben, ugye a 30 évvel ezelőtti szinten, de most képzeljük el, hogyha nincs ez a 32%-os reálbérnövekedés, akkor nem a 30 évvel ezelőttivel, hanem valószínűleg a 40 évvel ezelőttivel volna azonos, és mindjárt azt is tegyük hozzá, hogy emögött igen jelentős szórás van, tudni, közben növekedtek a jövedelemkülönbségek, ennek következtében a rosszabbik helyzetben lévő 50%-nak a reálbérei inkább az 50 évvel ezelőtti szinten vannak. De visszatérve ehhez az adatpárra, tehát az elmúlt 20 évben, tehát a 88-tól 2008-ig terjedő 20 év során a reálbérek mindössze 0,7%, és ebben benne van ez a nagyon jelentős 32%, 3 év alatt 32%-os, mert egyébként, ha ez nem lett volna, annál is alacsonyabb volna, de így is csak 0,7%-os, miközben a döntően multinacionális vállalatokból álló legdinamikusabb szektorában a magyar gazdaságnak, a profitok viszont évente 23%-kal növekedtek. Tehát ebből érzékelhető, ami ugye 33-szoros jövedelem növekedési különbség, és ennek a következménye az, hogy ma már az itt tevékenykedő multinacionálisok, miközben a foglalkoztatottaknak csak 10%-át foglalkoztatják, és az adóknak is nagyjából csak a 40%-át fizetik meg, miközben a profitoknak most már több mint 92%.
Ez jó részt arra vezethető vissza, hogy például ezek a nagy multinacionális cégek jelentős adókedvezményeket kapnak.
Pontosan. Tehát én azt hiszem, hogy a magyar gazdaság egyik legsúlyosabb problémája az, hogy picikét azt hiszem elmértük magunkat. Tehát ez a multinacionális szektor olyan mértékben nyerte túl magát ez alatt a 20 év alatt, hogy most már a magyar társadalom gazdasági újratermelési folyamatait ez azért veszélyeztet, hogy a félreértés ne essék. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek a gonosz erői, meg kárőrvendő, cinikus módon kifosztják a magyar társadalmat és gazdaságot, hanem egyszerűen arról van szó.
Hát igaz, hogy itt beruháznak, persze, munkahelyeket teremtenek. Tehát
igen,
nem
ez igaz.
Gondolhatjuk ördögtől
magunknak. Persze. Csak az a probléma, hogy ők alapvetően nyilván nem a magyar társadalom, tehát ők azért nem karitatív kegyből jöttek ide, hanem profitot, így van, tehát ők a saját befektetőiknek, a saját részvényeseiknek tartoznak felelősséggel. Na most az a probléma viszont, hogyha az arányuk a profiton belül, és azért akárhogy is nézzük, egy társadalom számára a profit, tehát a többedelem teremti még a feltételeit annak, hogy fejlődjön az adott társadalom. Na most, hogyha a fejlődést megalapozó profitok most már nem is 92%-ával, hát olyan szereplők rendelkeznek, akiknek nem feltétlenül, nem gonoszságban, még egyszer mondom, de nem feltétlenül az szerepel a célpiramisuk tetején, nem az a célfüggvényük, hogy a magyar társadalom és gazdaság egyre jobb helyzetbe kerüljön. Tehát ilyen értelemben véve, szóval az a probléma, hogy amikor egy társadalom a saját maga továbbfejlődését szolgáló erőforrások döntő többsége felett nem rendelkezik, mert lássuk be ez a helyzet, hogy nem ő rendelkezik, akkor sajnos ez egy olyan feszültséget hoz létre, hogy egyre inkább, ha úgy tetszik, a másik két szereplő, tehát az állam, illetve a lakosság, mert ugye a uralkodó közgazdasági nézetek szerint ugye három fő szereplője van, a vállalkozó szektor, a lakosság és az állam. Na most a vállalkozások világában láthatjuk, hogy szinte kizárólag a multinacionálisok, tehát ha úgy teszik, tarolnak a profit döntő többségét, ők szerzik meg, és a másik két fő szereplője a gazdaságnak, az állam és az állampolgárokból álló lakosság, az pedig láthatólag folyamatosan is rohamos gyorsasággal eladósodik, illetve egyre rosszabb állapotba kerül. Ugye, amikor a népesedés és a egészség problémáiról beszéltünk, akkor itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az egyik fő jövedelem tulajdonos, az egyik fő gazdasági szereplő, az állagát tekintve, ha szabad így fogalmazom, egyre rosszabb állapotban van, és legyünk őszinték, ugyanilyen egyre rosszabb állapotban van az államüzem, tehát a családüzem is, ha szabad ezt a furcsa szót használnom, egyre rosszabb állapotba kerül, népesedési és egészség tendenciáit tekintve, el is adósodik, és ha úgy tetszik, mint üzem, egyre ramatyabb állapotba kerül, és ugyanez vonatkozik az államüzemre is. Na most én úgy gondolom, befejezve ezt a blokkot, hogy egy osztozkodási korrekcióra volna szükség a következő évtizedben ahhoz, hogy egy picit egészségesebb arányok jöjjenek létre a magyar társadalomban és gazdaságban.
Összefoglaló után itt folytatjuk a beszélgetést.